Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istent a 33. Zsoltár 3 versével, az első kettővel és az utolsó versével. Nosza Isten félő szent hívek, ez egy régi Zsoltár, lehet, hogy nem tudjuk még, de megközben megtanuljuk. Szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, akik rendes tagjaink, vagy rendetlen tagjaink, vagy azokat, akik esetleg messzebbről jöttek, netán Bicskéről, vagy más országrészből, és azokat is, akik a képernyők előtt ülnek, és úgy találkozunk velük, vagy ők találkoznak velünk, mi nem annyira velük. És hadd mondjam rögtön, hogy mai alkalom annyiban különleges, hogy a kis dicsőítő zenekar játszik a hangszereknél. Sajnos Hajnalka megbetegedett, úgyhogy ő most nincs itt. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzetnek a 131. énekével minden új nap veled kezdődik el.
Szerelmesen jövök hozzá.
Segítségünket tőled várjuk, Urunk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, teljes szent háromság vagy. Jöjj közénk, áldj meg minket. Amen. Isten igét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 7. részből, a 18. verstől a rész végéig. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmen törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének. Ezzel a feszültséggel imádkozzunk. Úgy vagyunk előtted, édesatyánk, hogy teljesen együttérzünk Pállal, és egyetértünk, hogy valami nem stimmel velünk, hogy bennünk van mind a kettő, hogy gyönyörködünk benned, hogy olyan sokszor tanúi vagyunk a te szentségednek, a te jóságodnak, szeretetednek, és olyan sok hála van bennünk, annyira szeretnénk jók lenni. Már gyerekkorunktól megfogadtuk, hogy jók leszünk, és ezt a szüleinknek is megmondtuk. És olyan sokszor buktunk el, annyira sokszor esünk el ezekben a jó elhatározásokban, és hát megvalljuk, Urunk, hogy visszaesők vagyunk. És szeretnénk most abban a kiváltságban részesülni, hogy mégis a te színed előtt megjelenhetünk, a te színed előtt megtisztulhatunk, a bűneinket letehetjük, és ahogyan te ránk tekintesz, valami mást élünk át, mint a bűnösségünket. Szeretnénk, Urunk, te benned gyönyörködni, és szeretnénk, hogyha te is gyönyörködhetnél bennünk. Szeretnénk, Urunk, hogyha mindaz, amit te mondasz, a te igazságod és a te tekinteted mosna át minket. Kérünk, Urunk, hogy gyógyíts minket, taníts minket, okíts, vagy éppen nincsen meg, ahogyan szükségünk van rá. Így kérjük, hogy szent lelkeddel legyél jelen, és tölts meg minket, és tisztíts meg minket. Jézus nevében. Amen. A 445. dicsérettel folytassuk az igehirdetésre készülve, és nem tiszteltünket, megszólítjuk Istent, mert ő is megszólít minket, szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. Sokat ülünk, kicsit álljunk föl ehhez az énekhez, és mint akivel beszélünk Istennel, így énekeljük. az előbb felolvasott ige alapján, illetve van még egy ige, ami alapján Isten üzenetét át szeretném most adni nektek, az ő Szentlélek segítségű hívásával, ez pedig megtalálható Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, az 5. részben, a 14., 15. és a 17. versben. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Szeretnék egy új sorozatot kezdeni, ami hát meg lesz szakítva imitamot egy-két aktualitással, de azért majd mindig jelezzük, hogy ez most a sorozat része. Olyan bibliai alapfogalmakról lesz szó, ami hát elvileg a tőzsgyökeres régi hívőknek már ismerősen csengenek, de lehet, hogy mégis új tartalommal, vagy legalábbis új applikációval fog kicsit gazdagodni. Ma az újjászületés, az új teremtésről lesz szó, és hát ebből adódóan még egyebekről is, és ez a címe, hogy újjászülettem, ez egy jó felkiáltás, és a frusztráció, de hol az új élet? Kereszténységünk egyik legnagyobb ellentmondása, hogy ha Krisztus újjászült engem, hol vannak a kereszténységnek a bizonyságtevő új, vonzó életekkel teli emberei? Hol van a sok kicsi Krisztus? Miért taszító sok önmagát kereszténynek mondó embernek, vagy éppen közösségnek az élete? Azt ránk néznek, vagy a közösségre, vagy rám néznek személyesen, és azt mondják, hát ha ez a kereszténység, akkor köszönöm, nem kérek belőle. Azt mondja Jézus is, hogy ti miattatok káromoltatik a Isten neve a pogányok között. Van, amikor sajnos ez a helyzet. Személyesre fogalmazva, ha keresztény vagyok, miért frusztrálódom, hogy nem megy a keresztény életem? Nem sikerül. És ráadásul a másik frusztráció, hogy még az ügy és az Isten hitelét is én rontom személyesen. Na hát, szóval ez amivel küzdünk. Mondhatjátok, hogy hát szegény lelkésznek lelki problémája van, na mindegy, akkor én megyek is haza. Na hát nem tudom, hogy kinek probléma ez. Vagy felkeltettem az érdeklődéseteket, vagy pedig azt mondjátok, hogy tényleg hát ennek valami baja van. Nem tudok most ilyen kézfelemeléses, vagy olyan visszajelzést, hogy aki csak kicsit érzi így, vagy aki nagyon érzi így, vagy egyáltalán nem, vagy aki... Szóval nem tudom, hogy mit csináljak. Általában ezek a lelkigondozói beszélgetésekben jönnek vissza, és hát na, ez egy tény, hogy ez nehéz, nehéz ez a keresztény élet, sőt azt is mondják, hogy lehetetlen, főleg saját erőből. Még előjáróban tisztázom, hogy ki a keresztény, vagy kit nevezünk kereszténynek. És tudjátok, mindig, amikor valamit definiálunk, hogy mi az, akkor néha könnyebb az ellenkező oldalról indulni, hogy mi nem az, vagy ki nem az. Ki nem az, ki nem keresztény, vagy ki nem feltétlenül keresztény. Tehát például az, aki templomba jár, nem az, hogy egyszer-kétszer ment a templomba, hanem jár rendszeresen templomba. Nem azt jelenti, hogy keresztény. Sőt, aki rendszeresen imádkozik, vagy adakozik, ez sem biztos, hogy azt jelenti, hogy keresztény. Van, aki arra gondol, hogy ha engem megkereszteltek, akkor én már biztos keresztény vagyok. Nem, ez sem jelenti azt, hogy keresztény vagyok. Lelkész gyerekek gondolhatják azt, hogy a szüleim lelkészek, vagy presbiterek, vagy mit tudom én, milyen tisztségviselők. No, ez sem teszi azt. Sőt, van, aki azt mondja, hogy hát én nem vagyok egyháztag, de betartom a 10 parancsolatot. Nem szakad rá az ég. Na, tehát erre azt mondja az Isten igéje, hogy senki se tudja betartani. Na, de mindegy, ha valaki úgy érzi, hogy ő legalábbis törvénytisztelő, vagy a 10 parancsolatot betartani akaró ember, már ez is nagy dolog, de még ettől sem keresztjén. Sőt, ez még lehet, hogy hát kontraproduktív lesz, még lehet, hogy azt hiszi, hogy az, de közben nem. Hát ki a keresztjén? Keresztjén az, akit Jézus Krisztus megváltott. Ebből látszik már is, hogy ez egy passzivitás, tehát hogy nem az van, hogy az én produktumom miatt vagyok keresztény, hogy én olyan jó vagyok, vagy ezt csinálom, azt csinálom, hanem azért, mert én velem csináltak valamit. Tehát én valamit elszenvedtem. Persze nyilván ebben van, és erről fogunk is ma beszélni, hogy ennek van olyan része, amit én csinálok, és van, amit más, ami történt velem. Tehát az a keresztény, akit Jézus Krisztus megváltott a bűnből és a kárhoztató ítéletből. Jó, tehát a kárhozattól és a bűnből megváltott emberek a keresztények, méghozzá, aki Jézus Krisztus miatt vannak ebben az állapotban. Két fogalmat, vagy két keresztény szakifejezést mondok még, ami megint van, akinek a könyökén jön ki. A megtérés és az újjászületés. A megtérés és az újjászületés, és most szeretném is, hogyha az a kis rajzocska, az a kis Móriczka rajz fölkerülne, amit hát azoknak szoktam adni, akik a keresztkérdések kurzusban, vagy egyéb kurzusokon van. Ez most lehet, hogy csak távcsővel látható egyeseknek, de nekem is, csak én már tudom kívülről. Itt van két nagy területe ennek a rajznak. A ketté választó vonal az egy tükör, és oda van írva, hogy tükör által homályosan látjuk. Hát én most amúgy is homályosan látom, de hogy a bal oldalon, tehát a bal oldalon az van, hogy a mennyei szféra, és a mennyei szférában van egy olyan rész, ami az van odaírva, hogy perfektum, azaz megtörtént. És ott van az elején egy pólyás kisbaba, és hát az az újjászületést jelképezi, és tulajdonképpen ez még egy nagyon régi rajz, tehát legalább 20 éves rajz. Most ha tudtam volna frissíteni erre az alkalomra, akkor összehúznám ezt a részt a kereszt alatt ezzel a megtéréssel. Tehát az újjászületés és a megtérés, amikor az ember ott leroskad a kereszt alatt, ez tulajdonképpen az érem két oldala. Tehát mi az, amit én csinálok? Tulajdonképpen én ismerem föl, hogy kegyelemre szorulok. Hogy én bűnös vagyok, ugye mai szóval gáz vagyok, és amikor erre ráébredek, akkor megváltásra van szükségem, akkor ez egy állapot, ez egy bűntudatos állapot, és aztán ehhez hozzájön ugye a kereszt, hogy én értem, valaki az életét adta, tehát engem valaki megváltott ebből az állapotból. Tehát nem csak azt ismerem föl, hogy én bűnös vagyok, és megváltásra szorulok, hanem fölismerem, hogy van is egy megváltó. Tehát ez már megtörtént. Jézus Krisztusban kaptam egy megváltót, és őt elfogadom, befogadom. Ez még mindig az én lépéseim, tehát még én csinálom, de van egy másik oldal is, és ez a mennyei szféra, hogy amint ezt megtettem az akarati döntésemmel, meg sok mindennel, közben, hogy ez párhuzamosan mi volt előbb, vagy hogyan, ez egy titok, de közben a mennyei szférában lesz egy újjászületett életem, ami itt a Földön elkezdődik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy üdvösségem van, az elkezdődött itt a Földön. Tehát nem akkor lesz üdvösségem, amikor meghaltam, nem. Amikor megtértem, akkor meghaltam a bűnnek, és akkor elkezdődött az új életem, és az örök életem is elkezdődött. Ott látunk ilyen mennyei paszport, meg tehát ilyen rajzokat, hogy mi minden van, meg hogy Isten szemüvege, hogy a kereszten keresztül néz rám, tehát Krisztusnak az igazságát látja rajtam, meg egy mennyei korona is van ott. Szóval sok minden van eltéve, készen van. Amikor Jézus meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ez mind elkészítetett nekünk. Ez készen van, ez perfektum. Megtörtént. Ezt az Isten megtette. Én nekem viszont ebből kell merítenem. És amikor, hát erről fog szólni a sorozat is, meg a mai alkalom is egy kicsit a bevezető, hogy hogyan merítek ezekből a dolgokból. Tehát még egyszer, az én dolgom, hogy én felismerem a bűnösségem, és elismerem a megváltót, és Uramnak fogadom el. Az Isten dolga pedig az, hogy ő engem újjászül, igaznak nyilvánít, a Krisztusnak a igazság palástját adja rám, és megajándékoz a Szent Lelkével, és üdvösséggel, és sok minden mással, rengeteg dologgal. Hát na ez az érem két oldala. Itt van aktivitás is, passzivitás is. Minden esetre, ha valaki megtér, újjászületik, az eléggé felborítja az ember életét. ezek az átélések, megtapasztalások, ezek nagyon sokfélék, tehát van, aki így, van, aki úgy, van, akinek a bűn bánata hangsúlyosabb, és elég hegyke életet élt, és az rádöbben, hogy mennyire rosszul élt. Van, aki pedig pont fordítva esetleg végig a görcsök, meg az egyebek határozták meg, és egy felszabadulásnak az örömét éli át. Én az utóbbi vagyok. Nem volt olyan pillanat, amikor nagyon rám nehezedett volna az a súly, hogy én mennyire bűnös vagyok, hanem ezt folyamatosan éreztem, és aztán, amikor Isten megajándékozott azzal, hogy üdvösségem lett, akkor meg az az öröm jött, hogy hú, hát én nekem ez óriási szabadság. Tehát van, akinek erős pillanatokhoz kötött ez a dolog, van, akinek nagyon lassú folyamat, nincs kaptafa. Isten mindenkinél máshogy dolgozik. Én emlékszem rá, hogy a bűntudat és a gátlások és a görcsök, ahogyan Isten felszabadított, az szabadított föl, hogy elfogad, és hogy elfogadható vagyok. És ami a saját magam önelutasítása is, az feloldódott, és átalakult, hogy hát megbocsáthatok magamnak. Hát nem vagyok túl jó, amilyen vagyok, olyan vagyok, de elfogadható vagyok, mert Isten elfogadott. Nagyon nagy szabadságot adott ez nekem. Én nem tudom ezt hova datálni, azt tudom, hogy a bátyám is megjegyezte, hogy valami van veled, mert most sokkal normálisabb vagy. Nem magyarázol meg minden, nem védekezel állandóan. Tehát valami történt bennem, ami észrevehető volt kívülről is. Hát én mindenképpen nagyon jól éreztem magam. Átéljük azt, hogy új teremtés vagyunk, új minőség vagyunk, új identitásom van. És most egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, az új státuszt. Azt mondja az ige, hogy a régi elmúlt, és íme új jött létre. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Na most itt a feszültség, hogy ahhoz képest, hogy elmúlt a régi, még elég érzem, hogy itt van. A státuszunkra figyeljünk. Mi lett a státuszunk, amikor újjászülettünk? Itt a liturgiás lapunkon van ez a kis segítség, hogy a régi státuszunk az, hogy bűnös. Ezt, hát erre vagy rájövünk magunktól, vagy pedig, ha nem jönnénk rá, akkor az egyházunk, szeretett egyházunk beledöngöl minket a földbe, hogy te bűnös vagy. Úgyhogy valaki nem hallotta volna még ezt, nálunk mi ezt kevésbé súlykoljuk, de én úgy nőttem föl egy olyan gyülekezetben, meg olyan egyházban, hogy ez nagyon, nagyon hangsúlyos volt. És most még mindig vannak olyan liturgiáink, például az úrvacsorai liturgia is, hogy ezt egy kicsit túlhangsúlyozza arányánál keményebben. Pedig azt mondja ez a megtérés, újjászületés, új teremtés, hogy az új státusz az, hogy nem bűnös. És milyen érdekes, hogy még Luther Márton is azt mondja, hogy hát egyszerre vagyok megigazult és bűnös. Tehát megkaptam az igazságát Krisztusnak, de azért még bűnös vagyok. És nem azt mondjuk, hogy még Luther is tévedhet, nem a szentíró, egy reformátor volt, de nem lehet egyszerre két státuszom. Vagy felmentett vagyok, és megigazult, vagy pedig maradok a börtönben, és bűnös vagyok. Tehát igazán itt arról van szó, hogy a bűnösből nem bűnös. Az Isten ellenségéből Isten fia lettem, Isten gyermeke lettem. Nincs telenből, aki csak egy csavargó a világban, az Úr örököse, a mennyország örököse lettem. Ezt a Galata levél is mondja, a Római levél is mondja. A halálra ítéltből pedig örök életű lettem. Örök életem van. A bűn rabszolgaságából, a bűn rabszolgájából pedig Krisztusnak a társ uralkodója lettem. Na hát ez végképp kiveri sokaknál biztosítékot. Hát szeretnék néha uralkodni, de nem megy amúgy se, és Krisztussal együtt uralkodni. De ezek mindben vannak a Kolossé levélben, tehát hogy együtt vagyunk ültetve Krisztussal a mennyekben. Hogy mi nekünk ott a trónon helyünk van. Az ő dicsőségében részesedünk. Tehát ez is benne van, hogy ilyen dicstelen vagyok, és dicsőség vágy hajt, mert hiány vagyok az Isten dicsőségének, ezt mondja Róma 3, de a megváltott ember pedig Krisztus dicsőségével abban részesül. Pedig azt mondja Isten, hogy dicsőségemet másnak nem adom, csak Krisztusnak, és Krisztus pedig nekünk adja, mert a Krisztus szelleme, lelke lesz bennünk. Kétféle ember ül itt, itt ülnek a keresztények, akik ezeket tudják, hiszik. Szerintem tudnátok ti is prédikálni erről, de arról is tudnátok jó prédikálni, hogy és tényleg nem megy. Nehéz ezeket megélni, nem tudom megélni. És van a másik ember, a nem keresztjén, aki kedves és érdeklődő és kereső, és keresi az élete értelmét, meg a tartalmát, és az az igazság, hogy van egy közös tapasztalat. Mind a kettő, a keresztjén és a nem keresztjén ugyanezt tapasztalja, az életem küzdelem, és én mindig veszítek. Hát nem mindig, de elég sokszor. Többször, mint kellene. Tele vagyok vereséggel és bukással. A nem keresztjének azzal a reménységgel jöhetnek az egyházba, hogy na, majd idejövök, majd keresztjén leszek, és akkor megoldódnak a problémáim. És akkor hát a keresztjének pedig látják, hogy nem oldódott meg. És akkor ez a kérdésük, hogy miért nem oldódott meg? Mi történt meg, és mi nem történt meg, hogy nem oldódott meg a problémám? Na, ez jó kérdés. A régi elmúlt, de hogy múlt el? Itt küzdök vele, itt akadályoz, itt kísért. Nem múlt el, sajnos. Ez a Pál, kicsit optimista. De pedig valami megtörtént. Vagy mégse? Itt van a szerepe a hitnek, hogy az az igaz, amit én elhiszek, az nem azért hiszem, mert képzelődöm, hanem Isten igazsága az, és én arra ráállok. Én azt elhiszem. Ez azt jelenti, hogy én azt elfogadom. Isten igazságának fogadom el. És ez szerint is viselkedem. Na, ez már veszélyes üzekre visz minket. De hadd világítsa meg egy példával. Ez is egy olyan, most reklámozom is ezt a hanganyagot, Andrew Womacknek a hanganyagai, ő beszél a megigazulás sorozatában erről, hogy azt mondja, hogy volt egy barátja, egy katona, illetve ő maga is katona volt, hát én is elmondhatnám a saját példámon, hogy én is katona voltam majdnem egy évig, és a hadsereg katonájaként az összes előttem járónak engedelmeskednem kellett, alá voltam vetve, főleg a parancsnokomnak. De hát aztán eljött a leszerelés ideje, ugye vágtuk a centit, hogy na mikor már, és vágytuk a szabadságot, és teszem azt, hogy megkapom a leszerelőlevelet, de aztán fél órán belül találkozom a laktanyával, a parancsnokommal, aki azt mondja, hogy Zámbó honvéd, menjen Lasinát takarítani. És akkor én most mit csináljak? Még rajtam van a katonaruha, és még bennem vannak a reflexek, parancsért tettem, vagy pedig azt mondom, hogy itt a levelem, itt a leszerelő levelem, úgyhogy már nem parancsolhat nekem. Na, itt van a konfliktus, itt bukunk el általában. Nekünk lenne jogunk máshogy viselkedni, tehát a parancsnoknak a joga elmúlt felettem, hogy parancsoljon, de én még mindig alávethettem magamat, de ez már az én akaratom. Nem kellene engedelmeskednem. Ez a kérdés, hogy mit teszek, a reflexem, amiket belém tettek egy év alatt, vagy ki tudja mennyi év alatt, vagy pedig az új státuszom, ez a levél, amit itt lobogtatok. Tudom persze, hogy ez nehéz, mert csomó minden nem változott meg, én rajtam a katonaruha, még a katonafrizura, meg stb. Na de lehet, hogy át kéne öltözni. Hol van az a civil ruha? Tehát igen, itt jutunk el ehhez a részhez, hogy nagyon fontos, hogy ahogy magunkra gondolunk, a státuszunk az kellene, hogy meghatározzon. Ez a kérdés. Tehát az lesz igazán hát működőképes keresztjén, aki a státusza szerint él. Az összes Páli levél ezt mondja, hogy ez vagyok, ha hisztek Krisztusban, akkor ezek vagytok ti, és ha ezek vagytok ti, akkor éljetek is úgy, ahogy akik vagytok. Légy, aki vagy. Ez a felszólítása a Páli leveleknek. Róma 6-ban, 6-11-ben azt mondja, hogy azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Nagyon szépen, erről már még több prédikáció lesz, hogy ez mit jelent, hogy meghaltam annak, aki engem eddig fogva tartott. Nagyon szép példákkal mondja el Pál. Azt mondja, hogy azt tartsátok magatokról. Miről van szó? Beszéljen be magamnak? Van ilyesmi, nem? Hát biztosnak kell lennem abban, hogy amit én hiszek, hogy az úgy van. Én így nézek magamra, így tekintek magamra. Figyelem, nagyon nagy ereje van annak, hogy én hogy nézek magamra. Azt mondja a Róma 12.1-ben, hogy változzatok el értelmetek megújulásával. Változásra van szükség. Értelem megújulásra van szükség. Nagy váltás kell, egy egész világszemlélet ellen kell változnom. Mert belém nevelték, hogy szégyeld magad. Belém nevelték, hogy meg kell felelned. Meg kell felelned társadalmi elvárásoknak, törvényeknek, meg kell felelned a rokonság, a családi kulturális elvárásoknak. Féljél, hogyha nem felelsz meg. És a vallás is ezt mondja, egy bűnös senki vagy, egy porszem, aki nem tud megfelelni Isten előtt. És ez így van. Tehát ez benne van a Bibliában. Csak, talán nem teszi hozzá a következő részét, tehát ez azokról szól, akik Krisztus nélkül vannak. Aki Krisztusban van, annak teljesen új élete, új státusza lett. Tehát ilyen szempontból már nekünk úgy kellene magunkra tekinteni, hogy Krisztus ránk tekint, ahogy Isten ránk tekint. Te vagy az én szerelmesiem, akiben én gyönyörködöm. Én? Biztos valaki másra mondja ezt Isten. Nem, rád is mondja. Mert Krisztusra mondja, és ki, mi van rajtad? Hát rajtam ez a nagy palást van, de most legyen ez egy kellék is egy eszköz, hogy ez a palást, bármennyire is én nem szeretem ezt a palástot, ez arra való, hogy kicsit eltakarjon sok mindent. Hogyha esetleg lehettem magam reggelinél, akkor azt is eltakarja. A Krisztusnak az igazság palástja van rajtunk. És amikor ránk néz Isten, akkor ezt látja. Az Isten igazsága van. Egyébként itt van a, nem olvastam föl, de ha már itt vagyunk, föl is olvasom. Azt mondja itt a pár versel később a korintusi levélben, azt mondja, mert azt, aki nem ismert bűnt, mármint Krisztust, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát kik vagyunk mi? Hát ha Krisztusban vagyunk, akkor Isten igazsága vagyunk. Na de hát még vétkezek, még egy csomót hibázok, még csomót mulasztok, hát rossz példa vagyok, meg akkor is. A státuszom ez. A státuszom nem egyenlő a tetteimmel. Minél jobban a státuszom szerint cselekszem, annál inkább egyenlő lesz, de sajnos még nem teljesült ez a 100%-ig. Az életemben nem is fog, de e felé hajlok. Légy, aki vagy, mert a státuszod szerint Isten igazsága vagy Krisztusban. És még egy adalék, hogy miért ilyen nehéz változni, és ez az énünknek a felépítése. És most megint egy rajzot hívok segítségül, kérem szépen a vetítőktől, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de nagyjából egy ilyesmi emberképet fest a Biblia, hogy három részből épülünk föl. Van egy belső mag, a szellemünk. Ezt egyébként érdekes módon a mi fordításaink léleknek hívják, tehát itt van a nagy keveredés, de most megkísérlem ezt, bevezetni ezt a fogalmat. Tehát van egy szellemi részünk, ami tulajdonképpen a lényünknek a magja, az identitásunk, az énünk. És hát itt gyökerezik az Isten kapcsolatunk is. Ez a háromszög, amit oda berajzoltam, ez tulajdonképpen nem más, mint az Istennek a, hát mondhatjuk így, a Szent Lelke, az Isten személye, Isten vezetése, az Istennel való kapcsolatunk. Persze mondhatjátok, ez nem jó ez a rajz, mert hát Isten kívül van, nem belül. Hát nyilván most már tudjuk, hogy ez csak félig igaz, mert Isten lelke által, aki Krisztusban van, az belül is van. Na és az értékrendünk is, hát itt ez a magja a személyiségünknek. És aztán van egy külsőbb rész, a lélek vagy a psziché, ami az érzelmünk, értelmünk, intuíciónk, akaratunk, ami tulajdonképpen így mondjuk, hát ez a személyiségünk. És aztán van a test, itt most mondom, itt vonalakkal van elválasztva, nem biztos, hogy így el kell választanunk, vagy hogy ilyen a választóvonal, lehet, hogy szaggatott vonallal kellett volna, nem tudom, ne is ebbe kössünk bele. Csak annyi, hogy ezek össze vannak nőve. Össze vannak nőve, és nagyon, nagyon erős kölcsönhatásban vannak egymással, és mindjárt mondok is majd példát, hogy hogyan. És a testem az, ami ugye a szarx, a görögül, amivel érzékelek, kapcsolatban vagyok a külvilággal, az ingerekkel, az a végrehajtó, ugye a kezem, lábam, szám, meg mindenféle, és hát ez az autó, ez a kocsi, amiben ülök, és amivel megyek. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy új jött létre, igen, van egy régebbi fordítás, íme újjá lett minden. Nem, minden lett újjá. Tehát ez nagyon fontos. Tehát jobb fordítás ez, hogy új jött létre. Mert ez a sok minden még, látjuk, hogy a szellemünk az tényleg. A szellemünk teljesen új szellemünk lett. Azért, mert az űr, ami volt Isten nélkül, az betöltekezett. Ott tényleg Isten foglalja a helyet. Ott Krisztus érvényesül. És ott az Isten dicsőítése, itt a testünk, mint a lélek, Szentléleknek a temploma, megtenünk Isten szent lelkével, és kibékülünk, és megint megvan a kapcsolat. Igen, ám, de a lélek és a test, hát, hogy így mondjam, ezt a kanyart nem tudja bevenni. Ami a szellemben egyből megtörténik, sem a lélek, sem a test nem tudja követni. Olyan, mint egy csuklós busz, hogy a fara nagyot csapódik, nem tud megfordulni ilyen gyorsan. Miért? Hát azért, mert annyira sok minden határoz meg a testünkön keresztül, a lelkünkön keresztül. Van, akinek testi sebei vannak, van, akinek testi és lelki sebei is vannak. Mondom, ezek kombinálódnak, úgyhogy nagyon-nagyon meghatározóak. És nagyon sok esetben úgy van, hogy a sebeinkből reagálunk, a sebeinkre reagálunk, amikor viselkedünk. Az az igazság, hogy van egy jó hír is, tehát tudok olyat, és volt egy olyan, nem egy emberünk, aki miután elmondta a bizonyságtételét, megtért, újjászületett, egyből a teste is reagált. Mit csinált? Egész odáig krónikus beteg volt, egyik betegségből a másikba esett, és onnantól kezdve megszűntek a betegségei, meggyógyult. Tehát igenis, rögtön, van amikor a test is rögtön reagál, úgyhogy, és ezt lehet is kérni. És van, aki csak elkezd gyógyulni, de ez egy hosszabb folyamat lesz, mert maga az egész, a sebződés is egy hosszú folyamat volt. A lelkünk, a reflexek és a beidegződések békőjában van. Van egy ilyen mondás, hogy most a rossz kedvem van, bal lábbal keltem. Milyen érdekes, hogy amikor bal lábbal kellek, akkor általában vagy egy rossz álom van mögötte, vagy valami rossz élmény feljött, vagy nem csak, hogy bal lábbal keltem, kiestem az ágyból, nem tudom. Szóval valami rossz. És akkor tulajdonképpen ezzel, hogy azt mondom, hogy bal lábbal keltem, megvásárolom magamnak a jogot, hogy egész nap rosszul érezhessem magamat. Hát, és úgy is lesz. Tehát valahol itt a testi érzeteink, vagy a lelki traumáink csapdájába kerülünk, és ezeknek a békőjába vergődünk, és nem. Tehát hagyjuk, hogy ők irányítsanak. Tulajdonképpen ez lenne egy házi feladat, hogy ismerjük föl, hogy mi az, ami meghatároz minket. És hogyha tényleg van egy új státuszunk, akkor építsünk rá jobban. Hát lehet, hogy erről többet kell majd még beszélni, még fogok is, de majd a sorozat többi részében is. Igen, tehát már mondtam ezt a példát, hogy én csak egy mocskos bűnös vagyok, és Luther is ezt mondja, hogy egyszerre megigazult és bűnös, és nem, azt mondja az ige, hogy nem, aki Krisztusban van, az igaz. Nem mocskos bűnös, az, hogy vétkezik még, az nem egyenlő az identitásával, ne határozzon ez meg téged. Sajnos vétkeztem, sajnos a státuszom ellenére még vannak vétkeim, de a vétkek Jézus Krisztus keresztjén vannak, én pedig státuszomban igaz vagyok, mert Krisztus palástja van rajtam. Jó? Tehát ez, most ez mindez kint, hogy úgy érzik, hogy súlykolom meg minden. Igen, tehát ez biztos, hogy majd beszélgetésekben még tovább kell erről beszélni. Hadd mondjak egy pozitív példát is, itt ül a velem szemben az, akitől ezt hallottam, hogy amikor a konfirmációra készül, vagy a keresztkérdéseken vettük a heidelbergi KT-t, és ugye az volt az első kérdés, hogy mi neked életedben, halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Hát az, hogy nem a magam, tehát mind életemben, mind halálban, testesről, lelkesről, nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Tehát nem a magamé vagyok, nem is a feleségemé, nem is a férjemé, nem is a főnökömé. Na, az illető kitette ezt a ezt a kérdést feleltett a monitorjára a munkahelyén, és amikor jött a főnök, akkor a görcs helyett, ami addig benne volt, most egy ilyen mosolyat ott bánni. Na mi van? Tehát, hogy nem kell, hogy meghatározzon minket az, a külső körülmény, vagy az elvárás, ami a lelkünk és a testünk felől jön, hanem igenis adjuk át a szellemünknek és ennek a státusznak a meghatározó szerepet. Vannak ilyen kérdéseink, ezt azért adtam házi feladatnak, hogy vigyük haza, hogy forgassuk ezeket magunkba, hogy mi történt már meg velünk, és mi nem. Tehát, hogy aki keresztény, az elmondhatja, hogy megtörtént a megváltás. Megtörtént a megigazulásom. Igaz vagyok, Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban. Tehát ez megtörtént. Na most akkor miért vagyok rosszul? Mi nem történt meg? Hát nem történt meg az, hogy ehhez igazodom. Nem történt meg sok mindennek az átírása, a nemetmondások nem történtek meg, csomó minden még bedarál engem, mert hagyom magam. Mert nem a szellemem szerint élek. Jó, tehát ezeket érdemes végignézni egy önvizsgálatban, hogy mi az, ami megtörtént, mi az, ami nem történt meg. Mit hiszel magadról, mert amilyen az én képed, az nagyon meghatároz, hogyha te elfogadod, hogy te egy roncsember vagy egy szerencsétlen, aki méltán hordozza a büntetést, akkor ez lesz. És a legfontosabb kérdés, hogy melyik részed irányítja az életedet? A szellem, a lélek vagy a test? Nagyon fontos, hogy meglegyen az egyensúly, amire Isten elhívott minket, hogy amit én mondok rólad, amit a szellemedbe teszek, az határozzon meg. Ha mást hagysz, az rossz, és annak a rossz gyümölcsét fogod enni, az üdvösséged megmarad, de egy szánalomra méltó életet fogsz élni, amíg meg nem halsz. Ugye a sorsunk ilyen szempontból a kezünkben van, nem azt mondom, hogy aki a szellem szerint él, az már megszűnt szenvedni, nem. Nem, csak máshogy szenved. Már még a szenvedés is más lesz. Tehát nagyon fontos, hogy nem a sorsunk, vagy nem a külső körülmények fognak megváltozni, hanem a mi hozzáállásunk, és minden, amit átélünk, tulajdonképpen ezt a változást fogja megkapni. Adja Isten, hogy amiket most hallottunk, járjunk a végére a saját életünkben, az igében is, hogyha vannak kérdéseink, és hogyha tényleg vannak bárkinek kérdései, vagy ellenvetései, nyugodtan, tehát könnyen meg lehet, hogy én is valamit rosszul mondtam, hibáztam, vagy pongyolán fogalmaztam. Nyugodtan forduljatok hozzám is bizalommal, meg a többi lelkésztársamhoz, vagy a presbiterekhez, hogy jól mondom-e, vagy jól mondtam-e. Adja Isten, hogy tudjunk ezen gondolkodni, és hogy kapjon egy új irányt a rossz beidegződés, és kapjon egy szellemi vezetést az életünk. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, az új énekes füzet 75. énekével. Igazságban, szellemben életem átadom.
Igazságban, szellemben életem átadom, szerelmemnek olaját, s teljes hódolatom. Mindent átadok neked, fogadd el, Istenem, oltárodra hadd tegyem, itt van megtört szívem, Jézus. Thank you.
Hozzunk. Dicsérünk, áldunk, édesatyánk, a teremtésért, gyönyörű, szép világért, amit milyen gonddal megteremtettél, és benne minket. És köszönjük az új teremtést, az újjáteremtést, a megváltást. Köszönjük, hogy amit mi elrontottunk az életünkben és a világban, azt te Krisztus által kijavítottad. És köszönjük, hogy ennek a részese lehetünk. Köszönjük az új teremtésben rejlő lehetőségeket. Az új világnézetet, az új énképet, az új életérzést. Köszönjük, Urunk, a lélek, Szentlélek ajándékát és a Szentlélek gyümölcsét. Köszönjük, hogy a te békességed és örömöd tölthet el minket. És köszönjük, hogy szolgálhatunk téged, és ez lett az életünk értelme. Bocsánatodat kérjük, Urunk, a visszacsúszásokért. Bocsánatodat kérjük, hogy elbizonytalanodunk, hitetlenné válunk, engedjük, hogy irányítsanak a régi reflexek. Kérünk, hogy segíts felismerni ezeket, és nemet mondani nekik. Segíts engedelmeskedni a te igéd igazságának. Hadd tudjuk ráállni az igazságokra, amiket kijelentettél. Köszönjük, Urunk, Krisztus áldozatát, és köszönjük, hogy hála élhetet élhetünk. Ezt szeretnénk élni, ezt akarjuk élni. Kérünk, Urunk, hogy te hass a mi akaratunkra. És segíts, hogy tudjuk tanítani szellemünkből a testünket és a lelkünket. Minden reflex, minden seb ellenére. Kérünk, Urunk, hogy te gyógyítsd a testi és a lelki sebeinket. Hogy tudjuk jól kezelni, jól tanítani őket. Kérjük, Urunk, hogy töltsd be a szellemünket a te szent lelked jelenlétével, dicsőségével, ajándékaival, gyümölcsével. Hadd legyünk jó illat, jó példa, vonzó, mondhatni reklámjai annak, hogy mi hozzád tartozunk. Hadd legyünk személyesen is ezek, és közösségileg is. Kérjük, hogy áld meg így az életünket, áld meg a gyülekezetünk életét, és áld meg minket küldöttekként is, amerre járunk, hogy amerre megyünk akár a családban, akár a munkahelyen, a te képviselőidként tudjunk fényt adni és szeretetet. És így járunk közben most a ránk bízottakért, elsősorban a családtagjainkért, az ő hitükért, az ő egészségükért. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg az imádságunkat, főleg amikor imádkozunk a gyengékért, akik akár hitükben, akár élethelyzetükben, akár egészségükben megrendültek, meggyengültek. Így könyörgünk most különösen Mucsi Zsuzsáért, aki a rákkal küzd. Kérünk, Urunk, hogy mindaz, ami te vagy, aki te vagy, a kegyelmed, gyógyításod, erőd, szent lelked, mindaz, amit te tudsz az ő életében tenni, tedd meg, legyen meg a te akaratod, Urunk. Te csodák Istene vagy. Kérünk, Urunk, hogy hordozz az ő családját is, Zsuzsa családját is, és mindazokat, akik hasonló betegségben szenvednek. Urunk, így könyörgünk a mi családtagjainkért is, a mi időseinkért, a mi betegjeinkért, halálos ágyon levőkért. Kérünk, Urunk, hogy legyél ott mellettük, add magadat, add szent lelkedet, és add az igéket, amivel megerősíted a hitüket, hogy aki hisz benned, az, ha meghal is, él. Hogy a halál sem az utolsó pont, hanem van tovább, és te annál is nagyobb vagy. Köszönjük, Urunk, az örök életet, az örök életnek a reménységét. Ezt kérjük, Urunk, a szeretteinknek is, és magunknak is, hogy ne törjünk le, ne törjünk össze a halálnak a nyomasztása alatt. Hisszük, Urunk, hogy te vagy az élet és a feltámadás. És, Urunk, így imádkozunk azokért, akik háborúságot szenvednek, Imádkozunk a szomszédban zajló háborúért. Kérünk, hogy Te mutasd meg a hatalmadat, és Te vess véget ennek a konfliktusnak, és Te adj minden benne résztvevőnek és szenvedőnek jelenlétedből, erődből, vigasztalásodból, kegyelmedből. Urunk, imádkozunk azokért, akik nagy terheket hordoznak, imádkozunk azért, hogy a vezetők bölcsességet kapjanak, mind az állam, mind a cégek, mind az egyházaink vezetői. Hadd kapják meg a Te bölcsességedet. Hadd hallgassanak a Te hangodra. Így kérünk minden vezető pozícióban levőnek megtérést, újjászületést, új gondolkodásmódot, hogy a Te dicsőségedre dolgozzanak. Kérünk, Urunk, hogy tegyél minket sóvá, világossága, hegyén épített várossá, amerre járunk. Téged akarunk hirdetni, Téged akarunk képviselni. Jöjj, Szentlélek, tölts meg minket, és így bocsáss útunkra. Amen. Együtt mondjunk el az Úr Jézustól tanult imádságot fennhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül az új énekes füzet 184. énekét énekeljük, és egy imádság, új szívet adj, Uram, én nekem. Fennállva énekeljünk. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, további szép vasárnapot, viszontlátásra.